Két méterre pislákot mellettem, megragadtam a kezét, és megkíséreltem magam után vonszolni. Jöjjön és vigyázzon, ki ne aludjon az öngyújtója. A pasas riadta lökött el magától. Hé, mi a fene van veled, haver? Agyadra ment a sötétség? Nem látja, hogy valami történt velük? Ki a francokkal? A kutatókkal? A langa léte a pókokra bámult, ekkor már sokan sejtették, hogy alig hanem ismét homokszem került a fogaskerekek közé. Mi a következő mutatvány, uraim? Tapsolt a kecske szakálló körbe-körbe forogva. Jön még valami, vagy befejeződött a... Gyerünk! Kiáltott a langaléta a feje fölé emelve az öngyújtót. Két ugrással a terem közepén termettem. Mivel a fények és az árnyékok egymásba mosódtak, képtelen voltam felbecsülni a távolságokat. Így történhetett, hogy teljes erővel belemásztam abba a mennyezetről lelógó testbe, ami ott függött az orrom előtt. A test meglendült. Neki ütődött a másiknak, az a harmadiknak. Úgy lengedeztek előttem, mint megvadult óra szerkezet ingái. Néhány töredék másodperc erejéig felvillant előttem az egyik pók, az egyik kutat arca, halott sápat volt, szemei nyitva, de nem volt bennük élet. Keresse meg valaki a biztosítékot, kiáltottam hátra. Kint kell lenni a folyosón. Feleset tudja, honnan voltam olyan biztos benne, de végül is igazam lett. Ott volt a biztosíték szekrény a folyosó oldalán, közvetlen a WC mellett. A baj csak az volt, hogy valaki elvágta valamennyi bevezető drótját, méghozzá egyetlen jól irányzott csapással. 10 perc múlva zöld, overállos alkalmazottak futottak be a terembe, elem lámpákkal a kezükben, 20 perc múlva felragyogtak a villanyok. Vetítő gépből, amely egy sarokasztalon állt, időközben kifutott a film, immár csak halvány, sárga fény bocsátott ki magából, mint egy kialudni készülő vulkán. Az ütött kopott masina felé hajultam, jókor a vágás látszott a tetején, jeléül, hogy őt is egyen akarták csapni, akárcsak a biztosíték szekrényt. A saját akkumulátorral működő szerkezet akkor lépett működésbe, amikor a végzetesnek szánt csapást mérték rá. Csak akkor jutott el a tudatomig, hogy itt tipródik, és sikoltozik mögöttem a megnyitó performance közönsége, amikor befejeztem a vetítőgép vizsgálatát. Ott állt közöttük a kecske szakállas is, rémült szemekkel, fülére szorítva tenyerét. Oda furakodtam hozzá, és a füléhez hajoltam. Nem próbálná meg valahogy kizavarni őket? Voltak, akik maguktól is elmenekültek, másokat viszont bottal sem lehetett volna elverni. Csak akkor hagyták el kelletlen a termet, amikor megérkezett Brett Wade felügyelő. 32. Mit szól mindehhez, Mr. Landwai? Fordult hozzá a felügyelő, aki engem valahogy elfelejtett a többiekkel együtt kitessékel a teremből. Sőt, amikor magamtól akartam kioldalogni, elkapta a könyököm és visszahúzott. Gyorsan elmondtam neki mindazt, amit a performance-ról tudtam. Brett Wade hallgatta, vagy miatt még befejezhettem volna, kiügetett a folyósora. 2 perc múlva a szakállas alelnökkel tért vissza, a kecske szakálló, kecske szakálla remegett a felindulástól. Ez egyszerűen elképesztő, csóvágatta a fejét, és a szék után kutatott a szeme, hogy leülhessen. 2-szer próbál a kiáltást megnyitni, s egyszer sem sikerül. Mióta ismeri az urakat? Kérdezte Brett Wade, a 3 köteren függő áldozatra bökve. Személyesen? Kb. 2 napja. Megjelentek nálam, bejelentették a performance-ot. Maga mit szólt hozzá? Mi a fenét szólhattam volna? Tudomásul vettem. Elvégre jól is elsületett volna a dolog. Hát megbocsássanak, de nem kellene orvos hívnunk? Vagy mert elkéstünk vele? Brett Wade rám nézett, én meg bólintottam egyet. Felesleges, mondta felügyelő. A kecske szakálló a levegőbe markolt. Meghaltak! Kénytelen voltam megcsaválni a fejem. Alszanak! Ettől aztán végleg betelt a pohár, a kecske szakáll a szívéhez kapott, mintha be akarná fejezni földi pályafutását. Alszanak! Hogy az ördögbe? Felemeltem a kezem, és felé mutattam valamit. Apró színes madártollakból kötött kis csokrocska volt, közepében hegyes bambuszszilánkkal, amit Brett Wade felügyelő tekintetelő kísérve, jó 1 perce az egyik áldozat karjából húztam ki. Látja ezt? Persze, hogy látom. Valami kitűzi, vagy mi a fene? Lövedék, magyarázta helyettem Brettwayt. Tréfálfelügyelő? Bambusz szilánk. És ezt a barna kulimász rajta? Látja? Látom, de ne nagyon piszkálja, mert ha megszúrja az ujját, ön is álomba szenderül tőle. Jézusom, én ebből az egészből nem értek semmit. Ez egy kábító lövedék, Mr. Harper vagyok. Fred Harper. Szóval, ez egy kábító lövedék, Mr. Harper. Fuvócsőből indítják útjára, akit eltalál rövid, de intenzív álomba szenderül tőle. Jézus, Mária, ki az a marha, aki fuvócsővel lövöldözik itt össze-vissza? Ha csak, ez is nem a performance része. Ám bár erről nem beszéltek a fickók. Miről beszéltek? Hát, hogy sötétségbe lépünk be, aztán fel kell a nap, megszólalnak a dobok, ilyesmi. 3-4 percig tartott volna jelent, majd felgyulladnak a villanyok, és kezdenit vette volna megnyitó. Mondtam volna néhány szót, mindenki megnézhette volna a képeket, amelyek... Atya úristen! Hiszen nincsenek is itt. Valamennyi kép eltűnt, uraim. Elaltatták őket, elrabolták a képeket, úristen. Tehát kinek kellettek? Az egyik kutató ekkor nagyot nyögött. Félig felemelt a fejét, és mintha ránk nézett volna. De nem nézhetett ránk, mert még mindig olyan fehér volt a szeme, mint a tele ment volna hóval. Elvitték a képeket, dünnyögte felügyelő. Akkor viszont kell lennie valahol. Még ki sem mondta, már is megtaláltam. Egy papírlapot az egyik elhagyott keretben. Gírbe-gurva betűkkel, vastag filztollal felfestve, csak egyetlen mondat állt rajta. Adjátok vissza a lelkünket, vagy meghaltok! Brettwayt megcsóválta a fejét, aztán az ébredezni készülő kutatók felé indult. Gyerünk, szedjük le őket! 5 perc, és tisztán látunk mindent. Alig, hanem ez volt élete legnagyobb tévedése. A 3 kutató, ahelyett, hogy magához tért volna, tovább aludt. 33. A pálmafák szomorúan bólogattak, amit elhúztam, alattuk mókussal. Az ember egy megérezte, hogy borús gondolatok forgódnak a fejemben, mert jó indulaton a kezemre tette a kezét. Sakkozunk egyet, de hiszen éjjel 1 óra van. Maga nyithat világossal. Talán még egy királynő erőnyt is adott volna. Ha hajlandó vagyok játszani vele, sajnos kedvem sem volt hozzá, azonként úgy remegett a kezem, hogy biztosan feldöntöttem volna figurákat. Mindeközben a főépület felé közeledtünk, az ablakok fele harmada még világos volt, hangos beszéd, kiáltozás, ének szó szűrődött ki rajtuk az éjszakába. Éppen el akartam köszönni mókustól, amikor fehér ruhás alak bontakozott ki előttem a félhomályból. Egyetlen pillanatra meghökkentem, mert a lenge, libegős ruha, amit viselt, egy angyal ruházatára emlékeztetett. Mivel Edwardnak lassan, de biztosan sikerült megfertőzni a hülyeségeivel, nem voltam biztos benne, nem annak a szűznek a lelke áll-e előttem, akivel Barnaby Lord a legenda szerint helytelen dolgokat művelt. Szerencsére nem ő volt. Az angyal kinyitotta a száját, már is meghallotta Miss Amelia Hayes bársonyosan simogató hangját. Mr. Lenvai! Munkus ekkor már nem volt sehol. Úgy felszívta az éjszaka, mint a fészkükre repülő varjakat. Én vagyok, Ameli. Hova állt a kísérője? Dolgakat a bokrok között. Mit gondol, visszajön? Nem értettem ugyan, miért érdek annyira mókus, de bizonytalan ráztam a fejem. Talán nem. Mutatni szeretnék magának valamit. Kérem, jöjjön fel a szobámba. Ismét rám mosolygott, s meglebbentett a ruháját. Úgy átlátszott rajta minden, mint a üvegből lett volna a gönce. A holcsugarak is át meg át jártak rajta, és olyan helyekre is befurakodtak, ahol tisztességes holcsugának semmi keresni valója sincs. Szájt át, én bámulásom közepette, 2 megállapítást is tettem egyszerre. Az egyik, hogy Miss Amelia Hayes minden bizonnyal miattam vette fel vadító ruháját. A másik pedig, hogy szakmai szabályok ide vagy oda, képtelen lennék ellenállni neki, ha megcsapna a kísértés szere. Miss Hayesnek jóval túl a 30-on, és olyan tökéletes volt az alakja, hogy márványba kellett volna faragni. Szobájába? Kérdezte mostobán. Amelie megfogta kezem. Talán féltő?